Az előző előadásomban beszéltem az ókori keresztény könyvekről és azoknak a hamisításáról is. A keresztény könyv hamisítás mellett ott voltak a zsidó és a pogány hamisítások. A pogány irodalmi manipulációk a keresztény pszeudoepigráfia kialakulásával párhuzamosan folynak. A zsidó könyv hamisítás előzménye bizonyos szempontból mintája a keresztény apokrifeknek. Az ószövetségi korban tartalmi szempontok szerint bizonyos írásműveket olyan nevekhez kapcsoltak, amelyekhez illettek. Az olyan írásokat, melyek a törvényel, a sínai kinyilatkoztatással voltak kapcsolatban, Mózes neve alatt hagyományozták. A zsoltárokat Dávidnak tulajdonították, a bölcsességi könyveket Salamonnak. Az apokaliptusok Dánielt, Hénokot, Bárukot, Mózást, Izajást, Ábrahámot, Jákobot, Noét, Jákobjait szólították meg műveikben. Az apokaliptikusoknak bele kellett élni magukat a múltba, rekonstruálni kellett történelmi helyzetet, figyelembe kellett venni annak a szerzőnek a stílusát. Olyat választotta ki, akinek írásai egyébként is ismeretesek voltak Izraelben, akinek szájába tudták adni mondani valójukat. Viszonylag igényes műfaj. Nem az élményszerű látomás volt ugyanis döntő, hanem a szóbeli és írásos tradícióval való megegyezés. Ettől függött egy írás sikere, elfogadása vagy elutasítása. A zsidóságnál a vallási hagyomány folytonossága volt a döntő. Az új formába öltöztetés pedig pont ezt a célt szolgálta. Nem volt fontos a szerző személye, hanem a tartalom, a tanítás, a vallási hős által az írások központjában, aki mindig vallási hagyomány képviselője. A szerzőség nem ugyanazt jelentette az ókorban, mint ma, és főleg nem a zsidóság körében. A szerző feltüntetése annyit jelentett, a múlt valamelyik nagy nevével tekintélyt súlyt adni valamilyen tanításnak. A zsidó könyvhamisítás nem lehet minden további nélkül irodalmi hamisításnak tekinteni. Sok írás egyszerűen azért vált pseudoepigráfiává, mert néptelenül örökölték, még végül besorolták valakinek a művei közé. A szerzők nem is irodalmi, hanem vallási célok vetették. Másként merült fel a kérdés a görög-római világba. Már Krisztus előtt a 6. században Orpheus neve alatt adták közre az olyan műveket, amelyeket Homérosznál is ősibbeknek akartak feltüntetni. Homérosz neve az epikusokat csábította. A mesék Ezopusz neve alatt jelentek meg. Különösen sok filozófiai írást hamisítottak Pláton és Arisztotelész neve alatt. A két nagy bölcselő írásait azért lehetett könnyen hamisítani, mert igen tekintélyes volt irodalmi hagyatékuk, feltűnés nélkül meg lehetett oldani műveik számát még néhányal. Krisztus után a 3. században sok irat került elő, Pitagorásztól, azaz hamisították. Az iskolákban gyakorolták a levélírást, minden iskolázott egyén tisztában volt a levél tímussal. Lehetséges, hogy a levél irodalom területén sok ilyen jobban sikerült iskolai stílgyakorlat írójuk szándéka ellenére vált hamisítványa, mert belekerült valakinek a levélgyűjteményébe. A rómaiaknál elsősorban a politikai beszédeket, vitairatokat hamisították. Számos hamisítvány készült a retorikus iskolákban. A görög világban az irodalmi hamisítás szinte szakmává fejlődött, és magas szintű technikai felkészültséget igényelt. A hamisítók ügyessége nem merül ki az áliratok közreadásában, hanem gondjuk volt a hamisítás technikájának fejlesztésére is. Nem álltak meg a stílus utánzásánál, hanem még szerzőt is költöttek a hamisított iratokhoz. Kitalált szerző esetében nem kellett figyelembe venni stilisztikai szempontokat, a tettenérés veszélye is kisebb lett. Előfordult, hogy egy hamisított levél szerzője óv egy másik hamisított levéltől. A könyvlelet szintén a hamisítvány hitelesítésére szolgált, mint a hamisítvány éppen most felfedezett mű lenne. Egy-egy írás készség feltüntetését azzal indokolták a hamisítók, hogy az idegen nyelven íródott. Pedig tudjuk, hogy a fordításnak nem volt szerepe az ókorba. A IV. Században hamisították antiochiai Szent Ignác leveleit, az igazi és a hamisított leveleket összekeverték, a hamisított levélgyűjtemény 13 levelet számlált. A közönség a hamisítványokat elfogadta. A hamisítóknak nem kellett túl magas akadályokat legyőzni. Olyan mentalitás létezett, mely hajlamos volt áliratok elfogadására. Rokon számvezett minden rendkívülivel, szerette a csodálatost, előnyben részesített minden titkos hagyományt. Mint manapság is mennyi butort tárulnak Mária Terézia neve alatt. A hamisítás a keresztényeket nem irodalmi szempontból érintette, hanem tartalmi szempontból. Nem szabad azt gondolni, hogy az egyházban ismeretlen volt az irodalom kritika. A hamisítást csak akkor fedezték fel, ha egy mű tartalmi szempontból bizonyult tartalmasnak. Általános volt az érdektelenség a szerzőség kérdésébe, míg a tartalom messze menően fontos volt. A késő ókori mentalitás jól illusztrálja Porfíriusnak az esetén, kiváló kritikai érzéke volt ennek az embernek, de ennek ellenére Pitagorasz 280 művéről tudott, holott Pitagorasz közismerten nem írt egyetlen egy könyvet sem. A szellemi tulajdon eszméje és a fejlődő irodalom technika nem tudta kiiktatni a hamisítást. A hamisítás kritikájának fejlődésével párhuzamosan fejlődött a hamisítás technikája is. A hamisítások virágzásához hozzájárul a hamisítás iránt tanúsított türelmes és elnéző magatartás, ha elég érdekes volt a hamisítás. Egyesek szerint az új pitagoreusok írásai azért fogadhatók el, mert Pitagorasz tanításából merítették azt, amit írtak, és mesterüknek tulajdonították. A túlzás és kisebb hazugságok iránt elnézőek voltak az ókorban. Cicero például megengedhetőnek tartotta, hogy a szónok túlozzon a történelmi ábrázolásokban, ha így hatásosabban tud kimondani valamilyen gondolatot. Az ismertetett nézetek mutatják, hogy milyen megfontolások alapján vált elfogadottá a könyvhamisítás. Keresztény szerzők véleményét is idézhetjük, a mester művének tekinthető mindaz, amit a tanítványai adtak kézre. Vagy mással, az kell írónak tekinteni, aki alkalmat adott az írásra. Origenész tudta, hogy a zsidókhoz írt levelet nem lehet stílus szempontjából Szent Pál művének tekinteni, de a szellemi tartalmat mégis az apostolra vezette vissza. A második században hamisításon kaptak egyik presbitert, és ő azzal védte magát, hogy az apostol iránti szeretetből tett megtagadták. Arisztotelész magyarázói igen élesen vetették fel a hamisítás kérdését. A hiteles művek elméjű tanulmányozása, rendszerezése, a nagy könyvtárakban való elhelyezése megnehezítette a hamisítók tevékenységét. A keresztényeknél a szentírási kánon megszilárdulása hatott fejlesztően a kritikai szemlélet kialakulására. A keresztények egy-egy könyv kánoniságának elbírálásakor kettős kritériumot alkalmaztak. Egyrészt a kánonba felvehető könyveket a lehető legkorábbi időből kellett származtatni. Másrészt felvehetők voltak a kánonba az apostolinak számított könyvek, amelyek megfelelték az ortodoxia kritériumainak. A kanonizálás után már minden más evangélium, apostolok cselekedetei, apostoli levél vagy apokalipszis vitatottá vált. Az ókor tehát sem vak, sem türelmetlen nem volt a hamisításokkal szemben. Ha a hamisítást felfedezték, elvetették. Az esetek többségében azonban, ha más kritérium nem állt rendelkezésre, a tartalom alapján legitimálták a hamis könyveket. A kárt okozó csalást Platón elítélte, de megértő volt a hasznos hazugsággal. Megengedte, ha például a jó barát megvédését szolgálta, ha azáltal a rossz elkerülhető volt. Platón felfogása vonzónak tűnt a keresztények előtt is, mert a megengedhető csalást össze lehetett kapcsolni a gyógyítás fogalmával. Platón óvatosan kezelte a kérdést. Istennel kapcsolatban kizárta bármiféle csalás lehetőségét. A platoni gondolatokat a zsidó Filon filozófus is magáévá tette. Általános vélemény volt, az embernek ki kell mondania azt, amit gondol. Legfeljebb gyógyító céllal hallgathatja el, mint például az orvos, aki a beteggel nem közi súlyos állapotát, nehogy roncsa helyzetén. Nem azok a csalók, akik az üdvrend érdekében engednek, hanem azok, akik döntő kérdésekben félrevezetnek, írja alexandriai Kelemen. Megengedett valakit előnyére megcsalni. A csál elmélete fejlett volt, egyes teológusok még az üdvrendre is alkalmazták. Szent Ágoston volt az, aki elvi szempontból megengedhetetlennek tartott bármiféle csalás. Nincs jámbor hazugság, vagy nem hazug, vagy nem jámbor. Az ókori közfelfogás is csak az önzetlen csalást legitimálta. A keresztényeknél alapvető szabály volt, az ortodoxia mindig jogos, az eretnekség soha. Ha az eretnekséget akart a hamis szerző megjelölés, azt minden további nélkül elítélték. Ha azonban az álnéven megjelent irat hasznosnak bizonyult, összhangba volt a normatív tradícióval, a szerzőség kérdése nem volt érdekes. A keresztényeknél figyelembe kell venni az egyes egyházak helyi hagyományát és az egyéni tekintélyeket. A keresztények verbális és kulturális közösségben éltek. Minden tanítás eredetét a kinyilatkoztatásban jelölték meg, és a hagyományozott hittartalom kinyilatkoztatás jellegétől soha nem tekintettek el. A tradíciók során az eredettől való időbeli eltávolodás csak fokozta az eredet eszmei jelentőségét. Hivatkozásoknál a nevek is jelentőssé válnak. A névtelenül álnéven közrebocsátott művek a nevek jelentőségének növekedés ellenére is tradíció képviselői maradhattak. miután az apostolok meghaltak, érezhetővé vált hiányuk az egyház életében. Jelenkezett a sürgető feladat, az apostoli hagyományt fenn kell tartani. A keresztény pseudo-epigráfia ortodox írások esetében ezt a célt szolgálta. A szerző megjelenítése vagy megjelölése nem volt elsődleges, mert az a tradíció, amelyet közvetítettek, nem egyéni tanítás volt, hanem tradíció, tehát a közösség tulajdona. Ezen kategóriák szintén lehetővé tették a hamis irodalom kibontakozását. Az ókeresztény pseudo-epigráfia a teológiai érvelés egyik formája volt. Ez az érvelési mód az antik gondolkodásból ered, melyre jellemző volt, hogy az ősiséget és az igazságot iker kapcsolatban szemlélte. Az ősiség és az igazság rokonsága azon meggyőződésen alapult, hogy a tanítás eredetileg egészében közlődött, a kinyilatkoztatás mindenre kiterjedt, azt ugyanis teljességében is hagyományozták át az utókorra. A IV. Században úgy elégítették ki a teljesség igényét, hogy kiegészítették a II. Század írásokat. A kereszténység egy-egy írás apostoliságát nem attól tette függévé, hogy valóban az apostol írta-e, akinek a neve alatt fennmaradt. Az írások hitelessége a kánoniság értelmében nem volt azonos a szerzői hitelességével. Szent Jeremos világosan megfogalmazta az elvet, nem azon múlik, kitől ered az írás, amíg az egyházi a szerzőtől való, és az egyházban naponta felolvassák. Alexandriai nagy Dionysios a III. Században sokat foglalkozott a jelenések könyvével. Stilisztikai okok miatt tagadta, hogy szerzője János apostol volna, de ettől függetlenül elfogadta és értékelte a könyvet. Az apostoliság ugyanis tartalmi, nem irodalmi, szerzőségi kritérium.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.